Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segedelmünk az Úr nevében légyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenek igéjét. Úgy, amiképpen szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön, Jakab apostol közönséges leveléből, a harmadik rész első versétől a 12. versig bezárólag. A megnevezett helyről, Jakab levele harmadik részének első versétől így szól hozzánk Istenek igéje. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányítjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormány is akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvérem, nem kellene így lenni ennek. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, hálaadással a szívünkben gyülekeztünk egybe ezen a vasárnapon, hogy megköszönjük néked a lassan véget érő nyárnak a kegyelmi időszakát. Megköszönjük néked, Urunk, minden áldásodat, amellyel életünket meglátogattad. Megköszönjük, Urunk, a pihenésnek a lehetőségét, a szellemi, testi, lelki felfrissülésnek az idejét. Megköszönjük néked azt, Urunk, hogy érezhettük ezen a nyáron is a te vezetésedet és gondoskodásodat. Urunk, azt is megköszönjük néked, hogyha keményen szóltál bele az életünkbe. Megköszönjük, hogyha próbákkal látogattál, hogyha szenvedés volt a mi életünkben. Add, Urunk, hogy mindezeket a te kezedből tudjuk elvenni, és csak egyedül te benned bízva tudjuk életünket a te kedved szerint igazítani és irányítani. Urunk, ezen a délelőttön is azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy neked van mondani valód a mi számunkra. Urunk, köszönjük néked az igének drága áradását, az, hogy neked van mondani valód a mi számunkra. Urunk, köszönjük, hogy van egy mérce a te drága igéd, amelyhez mérhetjük magunkat, a mi életünket. És légy azért áldott, Urunk, hogy nem a törvényhez, hanem a kegyelemnek a királyi asztalához járhatunk és járulhatunk. Urunk, köszönjük azt a reménységet, hogy benned nem majd mint ítélő bírónkat, hanem mint kegyelmes megváltónkat láthatunk majd színről színre. Ami Urunknak, megváltónknak és egyetlen mesterünknek, drága közben járunknak a nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, az Úr Jézus Krisztusnak szavát. Úgy emléképpen szól hozzánk a Máté írása szerint való evangéliumból, a hegyi beszédből, az 5. rész 37. verséből a következőképpen. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Mindnyájan nagyon jól ismerjük a magvetőnek a példázatát, amelyben arról hallunk egy helyen, hogy vetés közben némely magok az út szélére estek, és jöttek az égi madarak, és felcsipkedték azokat. Ezen a délelőttön hadd kérjelek arra mindnyájatokat, hogy mivel mindnyájunkhoz szól az ige egyen-egyenként, és mivel ez a hasonlat arról szól, hogy bizony még Isten házában is munkálkodik a gonosz, megakadályoz egyeseket abban, hogy meghallják és megfogadják Istennek az elkészített üzenetét, ezért mindnyájan nagyon figyeljetek arra, hogy ti magatok is teremhessetek majd jó gyümölcsöt a most hallott ige alapján. Nagyon figyelnünk kell azért, mert ahogyan az ige mondja, sokat vétkezünk mindnyájan. Most ne nézzétek meg az órátokat, hogy vajon meddig tart ez a mai alkalom. Ne arra gondoljatok, hogy mi lesz az ebéddel ma. Azon se törjétek a fejeteket, hogy milyen egyéb elintézni valótok lesz még a mai nap folyamán. Figyeljünk az igére, arra, amit ez üzen, ami számunkra. Gyakorton emlegetett mondásunk az, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Eredetileg ez ugye az adás vételről szól, a kölcsönről szól, hogy bizony a tartozó, az adós, az szeret megfeledkezni a tartozásáról. Azonban hadd egészítsen ki ezt annyival, hadd szálljak vitába ezzel a mondással annyiban, hogy korán sincsen úgy, hogy a szó az elszállna, nyomtalanul eltűnne. Sokkal inkább úgy van, hogy szavaink nagyon is maradandóak tudnak lenni, mert a szó az nem csak közösséget teremt, hanem közösséget is tud bontani. Elég egyetlen szó ahhoz, hogy házastársak hidegüljenek meg egymás iránt. Elég egyetlen szó ahhoz, hogy a testvérek meggyűlöljék egymást. Elég egy szó ahhoz, hogy szülő és gyermek között a kapcsolat egy életre tönkre menjen. Elég egy szó ahhoz, hogy bizony akár népek is egymásra törjenek. És egyetlen szó is elég ahhoz, hogy visszavonhatatlanul megsebezzük egymásnak a lelkét. Mégis hadd kezdjem azzal a mai igehirdetést, amivel Jakab apostol is kezdi, azzal a mondattal, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Beszélni kell erről a dologról azért, mert ebben a gyülekezetben számos közösség van. A különböző ifjúsági közösségektől az asszonyi, illetve különböző bibliaórai közösségeken át sok-sok alkalom van, amelyen összegyülekezünk különböző csoportokban. És bizony ilyenkor az ige szolgálatát sokan végzik. Ne legyetek sokan tanítók, mondja az apostol. És itt elsősorban nem is csak arra kell gondolnunk, ami a korabeli hagyomány, még a zsidóság körében, hogy ahogyan Jézus is felállt a názereti zsinagógában, a Tórát olvasni és azt magyarázni, hogy a keresztény közösségekben is szokásban volt ez. Sokkal inkább arról van szó, hogy valaki hívságból pusztán csak egy tisztre törve ne vállalja felelőtlenül fel az ige hirdetésének a szolgálatát. Magam is elmondhatom azt, hogy 16 évesen, micsoda elképzeléseim voltak attól, hogy mi lesz majd akkor, hogyha én lelkipásztor leszek. Hát milyen szép dolog az, amikor az ember palázsba bevonul a templomba, mindenki feláll. Micsoda megtiszteltetés, micsoda kiváltság. Mennyire emberi gondolatok, mennyire hiú gondolatok. Ott van mögötte a nagyra vágyás, valahol már ott van benne a gőg. Micsoda félreértése ez az ige hirdetői tisztnek. Mert hát az ige hirdetője csak annyi tiszteletet érdemel mindig, amennyit megért az Istennek az igéjéből, és amennyit mások számára kézzelfoghatóvá tud lenni. Az ige hirdető bizony csak szolga, csak eszköz. És hadd tegyen mindehhez hozzá azt, hogy Isten dolgairól szólni, Isten nevében szólni egy gyülekezet közössége előtt, ezen a földön a legvakmerőbb vállalkozás. Azt kimondani, hogy így szól az Úr. Az, hogy ez az Isten akarata. Ez a legvakmerőbb vállalkozás, ami létezik, tudnélik Isten nevében szólni és kijelenteni dolgokat. Aki ezt felvállalja, annak számolnia kell azzal, hogy egyszer majd ugyanaz lehet az ő számára is elmondva, amit az Úr számtalanszor elmondott az Ószövetség idején a hamis profétáknak. Hogy én bizony nem küldtem őket, ők mégis futnak. Én ugyan nem szóltam hozzájuk, hogy szóljanak a nevemben, és íme ők mégis szólnak. Sokkal súlyosabb lesz a tanítóknak az ítélete. A tanítás ugyanis roppant felelősség, mert aki tanít, arra figyelnek. Aki vezető, azt követik. Aki Isten igéjével a kezében, azzal az igénnyel szól, hogy az Úr akaratát hirdeti, arra hallgatnak, az beleszól közösségeknek és bizony az embereknek is a magán életébe. Hiszen azért hallgatják, hogy ha hiteles a szó, akkor az szerint alakítsák saját életüket. És bizony, aki nem az Úr akaratából tanít, aki tévesen tanít, aki félre magyaráz, az mivel vezető, az másokat is félre vezet. Rossz irányba visz. Óriás és roppant felelősség, és sokkal súlyosabb ítélet alá esik. Gyakran hallottam magam is fiatal koromban, egyik templom istentisztelet után, miután kivonult a gyülekezet templom előtt, hogy hát testvéreim, ezt az igehirdetést még én is el tudtam volna mondani. Hallottunk már ilyet? Gondoltunk már ilyenre? Biztos. Azért csendben hagy jegyezzem meg azt, hogy a szó az önmagában még egy igehirdetőnél nagyon kevés. Ahogy a mondani szokták, ott kell lenni minden egyes szó mögött az igehirdető élete aranyfedezetének, hogy hitelesen szóljon az a szó. Nos, minden szó mögött ott kell lennie Isten akaratának. És azt is tudnia kell bizony minden szószólónak, minden igehirdetőnek, hogy Jézus nem azt mondta, hogy tegyetek a ti magatok tanítványaivá minden népeket, hanem tegyétek őket az én tanítványaimmá. Péternek sem azt mondta, hogy legeltesd a te juhaidat, a sajátjaid bízta rá. Legeltesd az én juhaimat. Az igehirdető csak eszköz. És ismét mondom, amit Jakab apostol is mond, bizony roppant felelősség, és súlyosabb ítélet alá esik mindenki, aki azzal az igénnyel szólal meg, hogy ez az Isten akarata, ez az Úrnak az üzenete. De nézzük magát az igét. Mindig ki kell hangsúlyozni, testvéreim, minden egyes újszövetségi levél kapcsán a következőket. Ezek a levelek nem a világhoz, néhány esetben ugyan a világról, de mindig és mindenkorban az Isten népéhez szólnak. Amiket itt leír Jakab apostol, ezeket nem a világban figyelte meg. Ezek a dolgok azokban a gyülekezetekben lettek megfigyelhetővé, váltak valósággá, amelyeket ez az apostol is ismert. Tudnélik, akkor sokasodik meg az emberi beszéd a gyülekezetben, amikor nagyon kevés az isteni beszéd, az Isten akarata szerint való kinyilatkoztatás. Teljesen egyértelmű az, hogy a szó az a gondolatainkat tükrözi. A szó mindig arról árulkodik, ami bennünk van, ami lelki, érzelmi világunkról tesz bizonyságot. Gondolatainkat tükrözi, és bizony a Biblia szerint a gondolatoknak a forrása az nem más, mint a szív. Nem véletlenül mondja azt Jézus több helyen is. Egy helyen azt mondja, hogy mert a szívnek teljességéből szól a száj. És amikor azt firtatják az ő korának a szentjei, a nagy kegyesei, hogy hát miért teszi tisztátalanná magát valaki azzal, amit megeszik, Jézus azt mondja, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, vagyis amit megeszik. Azt teszi tisztátalanná az embert, ami kijön a szájából, vagyis amit mond, ahogyan szól. Az ige arról szólt egy helyen, és ez is azt húzza alá, hogy bizony itt keresztényekről van szó, keresztény közösségről van szó. Jakab azt mondja, hogy ezzel a nyelvvel áldjuk az Urat és Atyát, és ugyanezzel a nyelvvel gyalázzuk az Isten képmását, a felebarátot. És ezt Jakab apostol a gyülekezeten belül figyeli meg, és ezért írja le. Vagyis e két nyelvűség mögött az, hogy ugyanabból a szájból jön áldás és átok, ez a két nyelvűség valójában mindig a keresztény gyülekezetnek a gyülekezet tagjainak a két szívűségéről, a két lelkűségéről, a két színűségéről tesz tanúbizonyságot. Melyek a nyelv bűnei? Hú, hát ezt hosszan lehetne sorolni. Néhány ezek közül a pletyka, a rágalmazás, az ítélkezés és az üres fecsegés. Mind-mind egy-egy keresztény ember belső gondolatairól, belső lelki világáról tesz tanúbizonságot. Testvérem, nem véletlen, hogy a 10 parancsolatban 2 is foglalkozik a nyelv bűneivel. Tiltja Isten nevének a tetszés szerinti felhasználását, különösképpen a káromlást, és tiltja ember és ember között a hamis tanúságtételt. Ezek is a nyelv bűnei. De tovább menve, ilyen az átkozódás, a veszekedés, a hazugság, és ismét mondom, az üres fecsegés. A nyelv bűnei különböző korosztályok szerint is megfigyelhetőek. Fiatalok, most kerül a mozikba egy nagyon beharangozott animációs film. Tökéletesen igaz, ami ebben a világban folyik, és aminek áldozata ma minden fiatal, hogy bekerül egy közösségbe, ahol megy a sodrással. Az a menő, az a jó, hogyha valaki minél csúnyában, trágárabban, szentségtelenebbül beszél. Ez azok számára, akik Isten igéjét hallgatják, nem lehet követendő példa. Hogy néz az ki, hogy itt vagy Isten tiszteleten, az ő nevét magasztaló zsoltárokban, aztán elmenve kingyalászkodik az ember. Nők gyakori bűne, a nyelv bűnei között a pletyka és a rágalmazás. Amikor valakiről részinformációk alapján a valóságot csak éppen sejtetve, de azt semmiképpen sem biztosan tudva terjesztünk híreket a másikról. Vagy állítjuk be őt feketén, fessük őt korom feketére. Férfiak, nagyot mondás. Ismerjük, ugye, hogy ekkora halat fogta. Bizony jellemző mindezek iránk. Gyakori és az egyik legnagyobb keresztény emberhez legméltatlanabb bűn, amit Jézus Krisztus is úgy ítélt meg, hogy bizony az ilyen ember rosszabb a hitetlennél, amikor valakinél ott van a kenet teljes beszéd, de a cselekedetek teljesen másról szólnak. Nem mindenki megy be az Isten országába, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az Isten akaratát. És hadd hívjam fel egy figyelmet egy nagyon gyakori hibánkra, ezt hadd ne nevezzem bűnnek, mert mégis szent dologról van szó. Tudjátok, hogy hogyan vezeti be az Úr Jézus Krisztus a mi atyánknak a tanítását? Azt még szoktuk hallani, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. De előtte azt mondja, hogyha ott nyitnám ki, a Máté evangélium a 6. részében közvetlen a mai ige után van erről szó, hogy amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Mennyire gyakori hiba az, és ez is a nyelvnek a bűne, hogy valaki egy ima közösségben csak azért imádkozik, hogy ő is hallassa a hangját. És mennyire árulkodók ezek az imádságok valóban a mi belső lelkiségünkről, mert olyan az ilyen imádság, mint a ma farizeusé, aki azért ment csak el a templomba, hogy elmondja, hogy köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő. Ennyiszer fizetek adót, ennyiszer böjtölök egy héten. Ezek magunkhoz szóló imádságok, és nem Istenhez szólóak, mert a cél micsoda? Az, hogy hát ennek a elfoglalt Istennek az emlékezetébe oda idézzem azt, hogy hát mi mindent cselekedtem én, hogy milyen tökéletes is vagyok én. Ezek nem Istenhez szóló imádságok, ezek magunk felől elmondott imádságok. Gyakori hiba, amire nagyon oda kell figyelni tudatosan. Tovább menve ezt az igét magyarázva, hadd mondjam azt, hogy a szó valójában soha nem tud semleges lenni. Nagyon fontos dolog. A szó az vagy épít, vagy rombol. A szó az vagy áldást jelent, vagy pedig átkot jelent. A nyelv tagjaink közül, mondja az ige, jelentéktelenül kicsi. Nem is látható, el van rejtve. A jelentősége azonban beláthatatlan. Tűz a nyelv, mondja Jakab, az egész testet képes lángba borítani, képes a gehennára juttatni, képes kárhozatba vinni az egész embert. A test minden tagjainál könnyebben lesz, és hamarabb lesz a gonosznak az eszközévé. És ezért mondom, sohasem semleges. Mert a két nyelvűség az, hogyha ugyanabból a szájból jön áldás és átok, ima és átkozódás, akkor ez a nyelv akkor mond igazat, amikor átkoz, amikor gonoszat szól, és akkor hazudik, amikor imádkozik, és amikor áldást mond. Nem fér össze, testvéreim, az, hogy itt az Isten házában kegyesen szólok, a hétköznapi életben pedig nem. A kettőt, nem lehet a kettőtől egymástól elválasztani. Ha nem Isten az Ura teljesen és maradéktalanul az életünknek, és ezen belül a mi szavainknak, akkor szívünket egy másik, hadd mondjam így, a másik hatalom foglalja el, és ő használja a maga céljaira. Az a hatalom, akiről így szól a Biblia, a hazugság atya, a törvénytipró, az ősi kígyó. És ekkor lesz igaz az, amit az apostol így fogalmaz meg, megint mondom, keresztényekről beszél, hogy bizony az ilyen ember nyelve fékezhetetlenül gonosz, telve van halálos méreggel. Ekkor már valóban a nyelv a gonoszságnak az eszköze. És ha azt mondom, és azt tudjuk, hogy a hit hallásból van, akkor hadd mondjam azt, hogy a bűn, az pedig a beszédből van. Magatok is ismeritek a bűnesetnek a történetét. Mivel kezdődött a kísértőnek a munkája? Egy kis párbeszéddel, egy kis szóba elegyedéssel. Az eredmény beláthatatlan. Egy kis szójátékkal az embernek az atya nyelvét tette csak tönkre. Isten és ember közötti beszélő viszonyt rontott csak meg, mert így kezdődött a kísértő, szóba elegyedett az emberrel. Az apostol egyetlen mondattal érzékelteti azt, hogy azért ez valahogy nincsen rendben így. Azt mondja, hogy nem kellene ennek így lennie. Vagyis lehet ezt azért másként is. És ebbe a pici kis mondatban azért benne van a kegyelemnek is az útja. Sokkal keményebben, sokkal radikálisabban tárja elénk az Úr Jézus Krisztus azt a mércét, amit az övéitől vár. Amikor azt mondja, hogy a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az mind a gonosztól van. Ez a kegyelemnek a vonala. Mennyi példát mondhatunk arra, hogy szóban ugyan igent mondunk, valójában azonban nemet értünk alatta, nemet gondolunk. Vagy azt mondjuk, hogy igen, de, ami ugyanúgy nemet jelent. Vagy ahogy a két testvérnek van a példázata, hogy a nagyobbik fiú először igent mond, aztán meggondolja magát, és mégsem megy el, vagyis megtagadja azt, amit mondott. Pál apostol is ír egy ilyenről, milyennek kell lenni a keresztény beszédnek. Korintusba írja ezt, vagy amit tervezek, emberi módon tervezem, vagy hogy én nálam az igen egyszer, mint nem is. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen, és nem. Teljesen idegen a keresztény embertől az kellene, hogy legyen, hogy igent mond, és ugyanakkor nemet gondol, vagy éppen megfordítva. Legyen a ti igenetek igen, nem pedig nem. És ami ezen túl van, ami ezen túl megy, ez a gonosztól van. Íme ez az ige, ahogyan hallottuk, a nyelvről szól, a szóról beszél, az emberi szóról, a mi beszédünkről, és mégis ugye az emberi szívnek, az emberi léleknek a romlottsága, a bűnös természet derül ki ebből. A megoldást csak az egyetlen tiszta forrás adhatja meg, az újjászületés, az igazságnak a lelke által. Mert Isten is szól, és az emberhez mindig lelke által tud szólni. Isten is szól, és az ő szava igazság, az ő szava megváltás, az ő igéje, Jézus Krisztus. Isten az, aki az embernek lelket ad. Oda állítja a teremtésben a látható és a láthatatlan világ határára, képessé teszi arra, hogy egyedüliként a teremtmények közül érzékelni tudja a láthatatlant is. Hogy azt megértse, hogy vele beszélni tudjon. Isten az, aki szemet fület és nyelvet ad, ismeretet ad és értelmet ad az embernek arra, hogy az eredeti céljára használja fel. Nem az Isten képére teremtett embernek a gyalázatára és átkozására, mert ezzel teremtőjét is gyalázza, hanem arra, hogy tanúbizonyságot tegyen Istennek a fenséges dolgairól. És aki az ő védjegyét, azaz Szent Lelkét is kapja, azokban ez a forrás, az egyedüli tiszta forrás nem hazudhat, és semmiképpen nem beszélhet kétféleképpen. Isten igéje a forrás. Ez az Atyának a kommunikációs eszköze, aki által szól hozzánk, ez ő fia, Jézus Krisztus a testélet ige. Ő a mérce. És a beszédhez, ahogyan szokták mondani, hozzá tartozik a csend is. Hogy amikor kell, akkor tudok hallgatni is. Ahogyan ő is tudott néma lenni akkor, amikor mások gyalázták. Ahogyan ő is tudott csendben maradni akkor, amikor hamisan vádolták. Akkor ez a tiszta forrás megcselekszi azt bennünk, hogy a mi szavunk az valóban áldás lesz. És a mi imádságunk az Istennek tetsző lesz. Mert a mi egész életünknek az Isten tisztelete a lélek szerint való. És minden szavunk ezt követi. És ha ez így van, akkor a démoni nyelv végképp elhallgat. És szól helyette a mennyei, az angyali nyelv. Egész életünk során. Ehhez kérjük Istennek a Szent Lelkét. Amen. Köszönjük, Urunk, a Te tanításodat. Köszönjük azt, hogy elmondhatjuk, hogy valóban Te szólsz hozzánk, és a Te akaratodat ismerhetjük meg alkalomról alkalomra. Köszönjük, Urunk, azt, hogyha megláthatod velünk a mi fogyatkozásainkat, hibáinkat, gonosz cselekedeteinket és mulasztásainkat egyaránt. Te Szent Lelkedet kérjük, hogy szentelje meg a mi szívünket és szánkat. Tegyen és formáljon bennünket olyanná, amilyen a Te szemedben tetsző, ami neked kedves, hogy lehessünk a Te engedelmes gyermekeid és követőid. Urunk, hadd fohászkodjunk hozzád jelenlévő betegség által sújtott testvéreinkért. Legyen a Te kegyelmed azokkal, akiknek az életében súlyos betegséggel vagy jelen. Úrunk, oly nehéz nekünk elfogadni azt, hogy még a rosszat is a Te kezedből kell tudnunk és elvennünk. De ahogyan az Ószövetség nagy szenvedője mondta, ha a jót el tudtuk venni a Te kezedből, a rosszat is el kell tudni vennünk,
és kérhetjük, Urunk, a te kegyelmességedet is. Imádkozunk a jelenlévő gyászolókért, akik az elmúlt napokban búcsúztak végleg elköltözött szeretőktől. A te vigasztalásoddal légy jelen az ő életükben is. Urunk, hadd imádkozzunk ezért a gyülekezetért, a gyülekezet ifjaiért, és felnőtteiért, öregjeiért, időseiért, kicsikért és nagyokért, minden te követődért. Hadd kérjük a te áldásodat a mi életünkben. Mindezeket nem a magunk érdemért kérjük, hanem annak a nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Íme elédbe tártam áldást és átkot,
életet és halált, te azért válaszd az életet. Amen.